Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 153. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 153. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Ó, mely boldog ember az! Isten tiszteletünket. Eheti Zsoltárunk, bibliaolvasó kalauzunk szerint a 19. Zsoltár. A 19. Zsoltárunkból fogunk most énekelni az első, a 6. és a 7. verseket. A 19. Zsoltárunk első, 6. és 7. verseit énekeljük. Az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét.
Esedének, és ki gondolhatta meg.
Hitvallásunk tanítása hangzik most közöttünk, melyet Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvas fel, a Heidelbergi K.T. harmadik úrnapjának kérdéseiről és feleleteiről van szó, amelyek az ember nyomorúságáról vallott bibliai tanítások foglalatát adják nekünk.
Harmadik úrnapja. Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem, sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette. A végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén, őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből, bukásából és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére? Minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom. Isten igéjét János evangéliumának 4. fejezetéből, János evangéliumának 4. fejezetéből, az első 30 versből. Nevezett helyen, János evangéliumának 4. fejezetében, az első verstől kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ezé a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Isten segítsen és áldjon meg bennünket, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét ezen a mai délelőttön. Gyertek, csecsőjek, csendesedjünk el és imádkozzunk azért. Mennyei édesatyán, köszönjük a te ígédet és kijelentésedet, amely arról szól, hogy a te igazi imádóid lélekben és igazságban imádnak téged. Eljöttünk erre a helyre, de azzal is szembesítesz bennünket törvényed és igéd által, hogy mi bűnös és nyomorult emberek vagyunk. Köszönjük, hogy megismerteted velünk a mi bűneinket törvényed által. És miközben lehetetlen volna, hogy mi igazságban imádjunk téged, mégis megemlékezünk a te fiadról, az Úr Jézus Krisztusról, akit elküldtél a mi világunkba, aki nem csak fölfedte a mi nyomorúságunkat és bűnünket, hanem aki hordozta a mi bűneink büntetését, akire nézve megbocsájtasz mindazoknak, akik bűneiket előtted megvallják, akiért és aki által megigazítod mindazokat, akik hozzád menekülnek. Dicsőítünk téged azért, hogy ő érette és az ő közben járásával, mégis mi bűnös emberek megállhatunk te előtted imádattal és hódolattal. Így szeretnénk most is jönni az ő nevében, az ő közben járásával a te szent színed elé. És arra kérünk téged, hogy noha mi igazán alkalmatlanok vagyunk arra, hogy hozzánk fordulj, hogy velünk beszélj, sőt, hogy megáldjál bennünket, mégis ő érette, könyörgünk, tedd ezt meg velünk. De ne csak velünk, hanem mindazokkal, akik ma a te nevedben és a te tiszteletedre összejönnek. Így kérünk most különösképpen a törökőri gyülekezetért, az ő Isten tiszteletükért, annak a gyülekezetnek bizonyság tételéért ott azon a helyen. Kérünk azokért, akik az ő tanítóik és vezetőik, lelkipásztorukért, presbitereikért, tedd őket alkalmassá, hogy szolgálatukat és hivatalukat előtted kedves módon tölthessék be. Urunk, ragyogjon föl a te dicsőséged rajtunk, hiszen erre hívtál el és erre rendeltél el bennünket. Légy segítségül ebben, hogy ez megtörténhessen, és a te nevedre hódolat, tisztelet, imádat és dicsőítés szállhasson. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljünk a 376. dicséretünk 3. és 4. versét, ezzel folytatva a mi imádságunkat. A 376. dicséretünket énekeljük tehát, a dicséretnek a 3. és 4. versét, jővel mi hozzánk is, részeltes ajándékidban. Hozzánk is részletes ajándékidban, alkozzál mi bennünk, mint élő templom a hídban. Adj mi te adj jó reménységet, adj szentit között egyes, békességet és kedvességet. Oszlasd el homályos elméknek tudatlanságát, enyhíts meg elepet szívünknek szomorúságát. Éreztesed mi itt létünkben az örömöt, amiben, melyet adsz örök életünkben. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újólag, János evangéliumának 4. fejezetéből, a 4. fejezet első 10 versét olvasom, ahol eképpen szól Isten igéje. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Kedves testvéreim, mindig csodálatos az, ami szemünk előtt, amikor Jézus életének útját és eseményeit látjuk, és különösen is csodálatos ez a mi szemünk előtt, amikor azt látjuk, hogy a Jézus életében bekövetkezett események, azok megelőzték azt, amire Jézus később az ő tanítványait buzdította, és így abban gyönyörködünk, hogy Jézus már annak előtte példává lett a tanítványai előtt, mielőtt nekik a tudtukra adta volna, hogy hogyan kell őt követni. Jézus egy nagyon nehéz küldetést hagyott az övéire, a mennybe menetele előtt azt mondta az övéinek, hogy menjenek el erre az egész világra, és tegyenek tanítvánnyá minden népeket. Tanítsanak meg minden népet arra, amit ők maguk Jézustól tanultak, és buzdítsák az embereket arra, hogy amit Jézus tanított, amit Jézus előttünk felfedett, azt vegyék komolyan, annak legyenek a hívei, és ezáltal legyenek Jézus Krisztus követői. Azt mondjuk mi keresztjének, hogy ez a küldetés minden időben érvényes küldetés, egészen addig, amíg maga Jézus, aki ezt a parancsot adta egykor az ő tanítványainak, vissza nem jön, és le nem zárja ezt a mi küldetésünket. A világban mindig vannak olyanok nemzedékről nemzedékre, akik még nem ismerik Jézust. És soha nem fogjuk tudni elérni azt, hogy mindenhol minden ember megismerje azt, amit Jézus Krisztustól mi megtanultunk, amit az ő kijelentéseiből megértettünk. Egy örök feladata ez minden keresztjénnek, és nem csak az egyes keresztjéneknek, hanem a keresztjén gyülekezetnek is. A keresztjén gyülekezet nem önmagáért létező közösség, hanem a keresztjén gyülekezet egy küldetésben jár a földön, így a Békásmegyeri gyülekezetnek is van küldetése. Ami a mi közös küldetésünk, ez pedig az, hogy a körülöttünk élő emberek számára hirdessük azt, hogy kicsoda Jézus, bizonyságot tegyünk arról, hogy mi mit vettünk tőle, mit értettünk meg, mit hiszünk vele kapcsolatosan. Talán tudják a testvérek, ha egy kicsit magunkra nézünk, hogy hajlamosak vagyunk olykor keresztjénként elfeledkezni Jézusnak erről a rendeléséről. Nem csak a személyes életünkben vagyunk hajlamosak erről elfeledkezni, hanem olykor, mint az egyház is elfeledkezne erről a jézusi rendeletről. Nagy kihívás éri az egyházakat, ma a Magyarországon is, hiszen a társadalmi élet körülöttünk egy csomó olyan kérdést produkál, amelyben jól el lehet merülni, el lehet mondani, hogy mi mit gondolunk, hogy gondoljuk, és közben elvész az a fontos küldetés, ami minden időben, így a mi időnkben is ránk van bízva, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Az egyház ma sokszor lefoglalja magát a közfeladatok elvégzésével, tanítunk, kórházakat tartunk fönn, átvállalunk az államtól dolgokat, majd mi megcsináljuk, és aztán közben, mintha elsikkadna valahol az a küldetés, amely arról szólna, hogy Jézusnak követőket szerezzünk. Ezt persze erőteljesen idézőjelbe teszem. Mert miközben Magyarországon, a mi világunkban most egyre több közfeladatot látnak el az egyházak, ennek tanúi vagyunk, itt nyílik egy iskola, ott nyílik egy idősek otthona, amott hallunk arról, hogy kórházat vesz át az egyház, mégis annak vagyunk a tanúi ezzel együtt, hogy valahogy a hívek száma a gyülekezetekben, mint a nem sokasodna. Vannak olyan városok, nem kívánom megnevezni, noha tudnék megnevezni jó néhányat, ahol az egyház község iskolát tart fönn, de a templomba, ha elmegy vasárnap az ember, nem lát egyetlen egy gyermeket sem. És az az érzésünk támad, hogy valami nincs a helyén. Mintha valamiről elfeledkeztünk volna. Persze, csinálunk mi sok mindent, de mintha Jézusnak ez a rendelkezése, hogy másokat hozzávezessünk, nem volna aktuál program, nem volna olyan fontos, mintha ez valahogy a sor végére keveredett volna, hogy esetleg, ha majd más nem lesz, foglalkozunk ezzel is. Hajlamosak vagyunk tehát arra, testvérek, hogy miközben buzgolkodunk, erről a legfontosabbról, mint gyülekezet, meg mint egyes emberek is, elfeledkezzünk. Aztán van olyan is, hogy másokra hárítjuk a dolgot, és azt mondjuk, hogy ez a tanítvánnyá tétel, ez egy kicsit a mai világban ilyen PR tevékenységnek tűnik, ugye meg kell nyerni embereket, hát ez másoknak a dolga. Ez nem a mi dolgunk. Ezt nagyon sokszor tapasztalom, olykor magam is szembesülök ezzel, hogy egy-egy megnyíló lehetőségként azt mondom, hogy hát én nem tudom ezt megcsinálni, nem tudok ezzel az emberrel beszélgetni. Ez biztos nem az én dolgom. Nagyon sokszor van így, hogy az ember másokra hárítja ezt a szolgálatot és ezt a feladatot, és azt mondja, én erre alkalmatlan vagyok. Ez a lelkésznek, presbiternek a dolga, ez egy másik gyülekezetnek a dolga. Fölemelünk, favorizálunk egyes lelkészeket, akikről azt mondjuk, na ők az evangélizátorok, ők tudják jól elmondani, hogy mi az evangélium, nekünk ezzel nem is kell foglalkozni, inkább meg kell őket hívni, mondják el úgy, ahogy ők látják, aztán majd lesz valahogy. Azt gondolom, testvérek, hogy van egy harmadik felfogás is, és ez talán szintén a mi korunk emberére rendkívül jellemző magatartás, hogy vannak olyan emberek, akik elégedetten hátradőlnek. Akik azt mondják, hogy hát az én hitem Istennel, Jézussal való kapcsolatom rendben van, és hát mivel a hit egy magánügy, mindenki igyekezzen a maga magánügyét Istennel elrendezni. Én köszönöm szépen, jól vagyok, a mások hite legyen mások ügye. Ez is egy olyan dolgot jelent, hogy az ember begubózik, azt gondolván, hogy hát én nem kaptam különösebb küldetést, vagy Istennek csak annyi célja volt velem, hogy én hitre jussak, hát elérte a célját, érje el másokkal is ezt a célt, úgy, ahogy ő akarja. De jusson eszünkbe, testvérek, az, hogy Jézus az ő tanítványi körének azt a parancsot adta, hogy ők, akik már Jézus tanítványai lettek, tegyenek tanítványokká minden népeket. És ha megkérdezlek benneteket, hogy ti hisztek-e, és hívők vagytok-e, mindenki válaszolja most magában. Ezzel azt kérdezem meg, hogy tanítványai vagytok-e Jézusnak, vagy nem vagytok tanítványai. Ha azt mondjátok erre a kérdésre magatokban, hogy én Jézus tanítványa vagyok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy akkor nektek is, meg nekem is szól a program. Ha te tanítvány vagy, tegyél tanítványá másokat is magad körül. Keresztyénnek lenni, Jézus Krisztus követőjének lenni, testvérek, nem passzivitást jelent, nem azt jelenti, hogy elfogadóak vagyunk, miközben persze szükség esetén mindezekben gyakoroljuk magunkat, mi tudunk csendbe lenni, mert tudjuk, hogy Isten olykor azt akarja, hogy csendbe maradjunk. Mi tudunk elfogadóak is lenni, de mégsem ez a mi küldetésünk. Keresztyénnek lenni, testvérek, aktivitást jelent. Az igazi keresztyénnek a jellemzője az, hogy szeretné azt, fűti a szívét, az a gondolat, az a vágy, az az indulat, hogy mások is vele együtt Krisztus követőivé legyenek. Az igaz hitnek ez egy ismérve. Ahogy a gyermek megszületik és fölsír, És akkor egy kicsit mindenki megnyugszik, mert azt mondják, hogy ennek így van rendje, hogy az az újszülött sírjon fel. Ugyanúgy, testvérek, az igaz kereszténységnek is a jellemzője, a jellemvonás az, hogy az igaz hívő szívét fűti az a vágy, hogy mások is Krisztus követőivé legyenek velem együtt, és az igaz hitnek a jellemvonás az, hogy meg is teszi a tőle telhetőt. Miért gondolkozik így a keresztjén ember, a Krisztus követő ember? Azért, testvérek, mert noha ez most nagyon kritikusan hangzik, de az igaz keresztjén a maga hitét egyetlennek és üdvösségesnek látja. Hát bármennyire nem tetszik a világnak, és bármennyire megengedik ezt más vallásoknak, a kereszténységen pedig számon kérik, mégiscsak az az igazság, hogy a mi keresztjén hitünk, az igaz hívő szerint, az egyetlen üdvösséges és igaz hit. És amikor a többi emberre nézünk, aki nem jár ebben a hitben, akkor eszünkbe jut a mi tanítómesterünknek a mondása, Jézusnak a mondása. Aki mit mondott? Az volt, hogy aki nem hisz ő benne, annak mi lesz a sorsa? Az ugye az elkárhozott. Annak nem lehet jó sorsa. A mi hitünknek a tanítója, a mi forrásunk, aki által vettük a hitet, azt mondja nekünk, hogy azok, akik nincsenek abban a hitben, amely őre áll fókuszál, azok az emberek a legnagyobb veszedelemben vannak. Amikor a többi emberre nézünk, lehet, hogy ők gazdagok, lehet, hogy ők szegények, lehet, hogy átlagos polgári életet élnek, az igaz hívő mindig azzal a szemmel is néz rájuk, hogy vajon az életük a veszedelem felé tart, vagy jó úton járnak. Azt látjuk, hogy Jézus szíve tele volt azzal a féltéssel, és azzal a szeretettel, hogy ő nem ment el a veszedelembe tartó emberek mellett szó nélkül. Jézus egész élete arról szólt, hogy hirdette az embereknek, akik nem jó úton járnak, azaz nem az igaz hitben jártak. Jézus elmondta nekik azt, hogy ez az út, amin jártak, ez egy veszedelmes út. Elmondta Jézus, hogy ez az út széles, könnyű rajta járni, sokan vannak, akik ezen az úton mennek, de ez a veszedelembe torkolik a végén. Méghozzá az örök veszedelembe. Jézus szerette ez embereket maga körül, azért mondta el nekik ezt. És arra buzdította őket, hogy legyenek az ő követői. Testvérek, a keresztjén, aki igaz keresztjén, az ebben az értelemben nagyon radikális. Mi nem osztozunk az üdvösséges hiten mások meggyőződésével. Ez alatt azt értem, hogy az üdvösséges hitünknek a forrása, annak a hitnek a határai, lehetőségei Jézus által adottak nekünk. Mi nem nyúlunk más tanítókhoz, nem keresgélünk más vallásokban, mi azt mondjuk el a hitről, amit a hitünk forrásából Jézus Krisztustól kaptunk. És ebben nem vagyunk megengedőek. Mi nem akarunk integrálni másokat. Abban az értelemben nem kutyulgatjuk és keverjük a bizonyos tanításokat, amelyek ma a hitről, az üdvösségről szólnak, ahogyan ezt igen sokan megteszik. Az igaz keresztjén arról ismerhető fel, hogy Jézusra hagyatkozik, a maga hitéről úgy gondolkozik, hogy ez az egyetlen üdvösséges és igaz hit, és az igaz keresztjén ezért féltő aggodalommal néz a környezetére és azokra, akik nem ebben a hitben élnek. És ez a féltő aggodalom és ez a szeretet azt munkálja a szívében, hogy mondja nekik, hogy felvilágosítsa őket arról, hogyha abban a hitben maradnak, amiben vannak, végül el fognak veszni. Lehet, hogy megnyerik az egész világot, de végül elmennek az örök veszedelemre. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a kereszténység addig maradt fent egy nemzedékben, amíg a keresztények így gondolkoznak, azaz amíg az önazonosságukat el nem vesztik a keresztjének. Amikor passzívan a háttérbe vonulunk, amikor megengedőek leszünk, és azt mondjuk, hogy mindenkinek van egy kis igazsága, dobjuk össze egy nagy kondérba, kutyulgassuk össze, és aztán majd abból mindenki merigethet, akkor a kereszténység a romlás és a veszedelem útjára lép. És tudják a testvérek, ha valaki elveszti az önazonosságát, akkor az önmagában is, így mondom, nagyon kritikus dolog ez, de megássa a maga sírját. Ennek vagyunk tanúi ebben a mai modern korban, hogy Európa, az európai népeknek egy része, bizonyos emberek elvesztik az önazonosságukat, azaz nem tudják magukat meghatározni, kirúgjuk magunk alól a széket, amin eddig álltunk, mert eddig tudtuk, hogy vannak férfiak meg nők, tudtuk, hogy vannak gyerekek, felnőttek meg idősek, eddig tudtuk azt, hogy van egy nemzetünk, hogy én magyar vagyok, én német vagyok, szlovák vagyok, román vagyok, vagy ukrán vagyok. Most úgy tűnik, hogy az ember csoportok egy része ezeket az azonosító pontokat kirúgja maga alól, most erre nincs szükség, és azt is tudhatjuk, hogy amikor az ember önazonossága így megszűnik, akkor dőlünk a veszedelembe. Hogy ennek jó vége nem lehet. Most ez így van a mi kereszténységünkkel is, testvérek, ezért nagyon fontos figyelnünk arra, hogy Jézus Krisztus rendelkezéséről ne feledkezzünk meg. Mert aki a Krisztus szerinti igaz hitben él, az a meggyőződésünk szerint egy olyan életútat jár, amelyben jó gyermek lesz, jó szülő lesz, amelyben jó hazafi lesz, és amelyben egy olyan örökséget tud maga után hagyni, amiben az utókor gyönyörködni fog, és amit az utókor nem szégyelleni fog. Ennek a titka az, hogy Krisztus rendszerében, Krisztus rendjében éljük meg az életünket. És ezért van szüksége minden felnövekvő nemzedéknek, és mindazoknak, akik nem ismerik, hogy megtudják azt, hogy kicsoda Jézus. Hogy elmenvén tanítványokká tegyünk mindeneket. Testvérek, mi ezt tudjuk leginkább hozzáadni a boldog jelenhez és a boldog jövőhöz. A keresztény ember ezzel tud hozzájárni. Hozzájárulunk ugyanúgy, mint a többi ember az adónkkal is ahhoz, hogy jólét legyen körülöttünk, hogy békesség legyen körülöttünk, de van egy plusz dolog, amivel hozzá tudunk járulni. Ez pedig az, hogy tanítjuk az embereknek azt, hogy Jézus hogyan tanított bennünket élni. Hogy Jézus mit mondott, mit fedett föl előttünk. És mi hisszük és tudjuk, mert erre van történelmi bizonyíték, testvérek, hogy amikor az emberek ezt elkezdik komolyan venni egy társadalomban, egy korszakban, akkor ott áldás árad egy nemzetre. A mi magyar népünknek van egy himnusza. A népek himnusza általában önmagukról szól, a maguk nagyságáról szól, de a mi népünknek a himnusza arról szól, hogy nekünk Istenre van szükségünk. Az pontosan egy olyan korszakból származik, amikor tudták az emberek azt, hogy Isten a kulcsa mindennek. Isten a kulcsa mindennek. És ha valaki, akkor mi keresztény emberek, akik ma élünk ebben a mai nemzedékben, örülhetünk annak, hogy nekünk ilyen nemzeti himnuszunk van, amely pontosan arról szól, amit mi is képviselünk. Jézus tanítványaivá lenni. De hogyan járjunk mi Jézus rendelete szerint? Mert ahogy mondtam, nagy küldetés ez, és nehéz küldetés, amit nekünk adott. Miként hajtsuk végre mi ezt a küldetést? Hiszen Jézus meg közöttünk van 2000 év. Hiszen Jézus meg közöttünk van egy óriási kulturális különbség. Hát mi itt élünk a Kárpát-medencében, Jézus meg Palesztinában él. Más népcsoportok között élt ő, és más népek között élünk mi. Hát Jézus erre a kérdésünkre ad választ, amikor az ő szent lelke által János evangélista lejegyzi a samáriai asszony történetét. Más evangélista nem jegyezte le ezt a történetet, de Isten fontosnak tartotta azt, hogy ez a történet megmaradjon, írott formában ránk maradjon, mert ezáltal a történet által tanít bennünket Jézus arra, hogy hogyan kell nekünk a mi küldetésünkben eljárnunk. És az elkövetkezendő vasárnapokon szeretnék a testvérek előtt erről beszélni, hogy hogyan lehet ma Jézus parancsának elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket eleget tenni. Milyen példát adott ő ebben nekünk? Fontos ez a történet, mert itt maga Jézus végez ilyen szolgálatot, és azt látjuk ennek a történetnek a végén, majd olvassuk el újra a 39. meg a 41. verset, hogy mind a két versben az szerepel, hogy sokan hittek ő benne. Itt történt valami, aminek a lezárása az lett, hogy sokan hittek Jézus Krisztusban. És azt gondolom, hogy egy igaz kereszténynek ez kell, hogy mozgassa az érzelmeit, a gondolatait, hogy hogyan lehetséges az. Mit tett Jézus azért, hogy higgyenek ő benne? Azért, testvérek, azt felejtsük el, hogy ez úgy volt, hogy Jézus kilépett az utcára, és az emberek úgy odaáradtak hozzá. Nem szeretném, ha abba az álomba ringatnánk magunkat, hogy ez Jézusnak nagyon könnyen ment, de hát itt vagyunk mi, akik nem vagyunk Jézusok, nekünk nem fog sikerülni. Az evangéliumokban olvasunk arról, testvérek, hogy Jézust gyakran megszólták, egyáltalán azért, mert kinyitotta a száját. Azt mondták róla, hogy hát ez nem Józsefnek az ácsnak a fia, Názáretből. Ez azt jelentette, ha lefordítjuk a mai kor nyelvére, hogy ez itt ne szövegeljen nekünk arról, hogy kicsoda az Isten, meg micsoda az Isten, mert ez egy kis asztalos gyerek. Hát ez az apja inasa. Ez így néz neki ma. Jézusnak nem volt könnyű kimennie, elkezdenie tanítani. Ugyanúgy meg kellett harcolnia ezeket a harcokat, ahogy meg kell ma is harcolni mindannyiunknak, de mégis ahogyan ő cselekedett és tett, az megtanít bennünket arra, hogy nekünk hogyan lehet cselekednünk és tennünk. Nagy kérdés, testvérek, az, hogy a mi igaz hitünk, az fűti-e, mozgatja a mi szívünket arra, hogy másokat Krisztushoz vezessünk. Másokat Krisztus tanítványaivá tegyünk. Különösen érdekes ez a történet, mert azt olvastuk, hogy Jézus Samáriába kötött ki. Ott zajlik ez a történet. Hogyan keveredett Jézus Samáriába? Hát azt olvastuk itt a történet kezdetén, hogy az ő tanítványai több embert megkereszteltek, mint keresztelő János. Az akkori vallási vezetőknek keresztelő János egy kicsit szúrta a szemét. Elsőrenden azért szúrta a szemüket, mert Jánoshoz sokan mentek. És tudják a testvérek, az ember már csak ilyen, hogy mindig azt nézi, na, hol hányan vannak. Ahol sokan vannak, az biztos fontos ügy, meg jó ügy, ahol kevesen vannak, az annyira nem fontos. Ezért van az egyébként, hogy a templomba is szívesebben jövünk, ha többen vagyunk. Ilyen az ember. Aztán nem szívesen mennek azokba a templomokba az emberek, vidéken sokszor ez van, hogy azt mondja először Pista bácsi, meg Julcsi néni, hogy hát ma nem megyek el, mert a tyúknak a kukoricát ki kell szórni. Aztán már látja a szomszédja, hogy nem indult-e Pista bácsi, és akkor nem megyek én se. Tehát amíg oda megy valaki a templomba, beül, azt mondja, itt csak ketten vannak. Hát akkor itt a nagy dolgok nem történhetnek. Ha csak két ember ül itt, akkor itt fontos dolgok nem lehetnek a porondon, akkor nem jövök legközelebb én se. Bátorítom a testvéreket, hogy jöjjenek el, nem én miattam, hanem amiatt, mert ez is a mi szolgálatunknak a része. Egyrészt szeretjük Istent, azért kell legelsőképpen eljönni, másrészt, ha nem szólunk egy szót se, de eljövünk a templomba, az emberek azt látják, hogy ide bejövünk, meg kimegyünk, és azt látják, hogy itt emberek jönnek, akkor föl fog támadni a kíváncsiság olyanokba, akik Isten nem ismerik, hogy mi lehet ott. Mi lehet ott? Miért mennek oda be az emberek? Hát a akkori vallási vezetőknek szúrta a szemét az, hogy János köré többen mennek, mint az ő köreikbe. És amikor Jézushoz még Jánosnál is többen kezdtek menni, akkor azt olvassuk, hogy Jézus eldönti, hogy elmegy abból az ország részből. Júdeában volt len, a déli ország részben, és akkor úgy dönt Jézus, hogy átmegyek az ország északi felébe. Nem akarta Jézus idő előtt kitenni magát ennek a vallási vezetőségnek, a vallási vezetőség dühének, hanem bölcsen elindult egy másik ország részbe. Több módja lehetett volna annak, hogy délről eljusson északra. Hát ő a legrövidebb utat választotta, ahogy szokták magyarul mondani, toronyiránt ment. De ez azt jelentette, hogy át kellett mennie Samárián. És ehhez azt mondom el röviden a testvéreknek, hogy ez miért volt akkor a dolog, hogy Jézus Samárián keresztül ment. Talán vannak itt, akik tudják, hogy mi volt ez a Samária. Egy olyan ország rész volt Palesztína középső felén, ami abban az időben nem a zsidóké volt. Mi magyarok tudjuk azt, hogy milyen dolog az, amikor elcsatolnak abból, ami a miénk, és elvesznek abból, ami a miénk. De valahogy ez úgy történt a történelemben, hogy nálunk mindig a széléből vettek el, és a közepén itt maradtunk. A zsidóknak Jézus korában nem volt ekkora szerencséje, nekik az országuk közepén volt egy rész, ami nem az övék volt. Ami nem az övék volt, és hát ezért nagyon fájt a szívük. Azt olvassuk itt, hogy régi idők komoly emlékei voltak ezen a vidéken. Azt olvassuk, hogy ott volt Sikár, Sikem városa, amely város mellett ott volt Jákobnak a forrása. Hát egy zsidó embernek azt mondták, Ábrahám, Izsák, Jákob, annak az hát többet jelentett, mint ha mi nekünk azt mondják, hogy álmos elő, dont, kuntas, huba töhetőn. Jézus idejében különösen is sokat jelent. És most képzeljék el a testvérek, hogy ennek az ő ősatyuknak a kútja, amit a fiának vett és adott, most ott volt egy idegen ország részben, ami nem a zsidók fennhatósága alatt állt. Azt a várost, ami mellett ez a beszélgetés zajlik, már kétszer megsemmisítették, még a régi időkben, egyszer Simeon és Lévi lemészárolta a lakóit, később egy Abimélek nevű fickó lerombolta, de olyan jó helyen volt, hogy mindig újjáépítették ezt a várost. Amikor az izraeli királyság ketté szakadt, és a ketté szakadást követően az északi országrész 10 törzsét deportálták, és elvitték Kánaán földjének erről a vidékéről, akkor oda idegenek telepedtek be. Az asszír birodalom már ismerte ezt a módszert, hogy deportálgatunk, és ők ezt úgy csinálták, hogy a meghódított országok lakosságát elvitték, szétszórták, ezzel elejét vették annak, hogy ezek forradalmárkodjanak, és más a birodalomhoz tartozó országokból népeket, kis népcsoportokat betelepítettek a kiürült ország részekbe. Hát Samáriában is ez történt, a zsidóktól azt, aki még alkalmas volt arra, hogy rabszolga legyen, éljen, mozogjon, elvitték, és helyettük behoztak más népeket. Ezek a népek és népcsoportok keveredtek az ott maradt zsidósággal, és ez Jézus idejében már egy 600 éves történet volt. De nem akkor kezdődött, ez már 600 éves történet volt. Azok a népek, akik oda bekeveredtek, nem csak a zsidósággal keveredtek, hanem valójában a zsidó vallás elemeit is bizonyos értelemben átveszegették, és tulajdonképpen az idők folyamán a zsidó vallás riválisaivá lettek vallásügyileg. Ahogyan itt olvastam, és majd olvasgassuk ezt a történetet odahaza is, láthatják a testvérek, hogy ez az asszony hogy replikázik Jézussal. És elmondja, hogy hát azért a helyes istentisztelet az itt is megtörténhet nálunk. Ők átvették a zsidók hitvilágát, keverték a magukéval, és aztán a végén már majdnem ránőttek a zsidókra. Azt mondták, hogy nehogy már csak Jeruzsálemben, hát itt is van egy szent hegy, itt is lehet Istent imádni. Jézus ebbe a kevert vallású és kevert lakosságú ország részbe megy, azon megy keresztül. Ez nem volt veszélytelen dolog, hiszen a zsidók gyűlölték a samáriaiakat, ahogyan ez lenni szokott, az ember nem nagyon szereti a riválisait, a zsidók se szerették a samáriaiakat, és hát a samáriaiak se komálták a zsidókat. Ott éltek az ország közepén, és ebből egy nagy feszültség származott Jézus idejébe. Hiszen mindkét ország részre rátelepedett Róma. És ez még bonyolította az ügyeket. Nos, testvérek, nem akarok messzebb menni a mai napon, de azt szeretném, ha látnánk, hogy az a helyzet, amiben Jézus került, hogy bement ott egy idegen ország részbe, és egyáltalán szóba álltott olyan emberekkel, akik nem voltak őhozzá lojálisak, sőt ellenségesek voltak, az egy nagyon sajátságos élethelyzet. Azt gondolom, testvérek, hogyha a földrajzi határoktól el tudunk vonatkoztatni, akkor a világban ma is van körülöttünk Samária. Ha ezt most nem földrajzilag képzeljük el, hanem inkább annak a felfogásnak a fényében, amit látunk ebben a történetben is, akkor azt látjuk, hogy a világban vannak keresztyének, vannak olyanok, akik hasonlóak, mint a keresztyének, de a hitviláguk tele van saját maguk által gerjesztett, kigondolt igazságokkal, és vannak olyanok is, akik nagyon távoliak a kereszténységtől. Általában az szokott lenni, hogy a keresztények bezárják a maguk köreit, akik egyféleképpen gondolkozunk, mi azt mondjuk, hogy hát itt a mi igazságunk, ezek vagyunk mi, és ahogy mondtam, a többiek vagy nem érdekelnek, vagy rájuk bízzuk, hogy oldják meg a saját dolgaikat. Jézus története ma arról szól, hogy el kell menni azok közé, az emberek közé is, akik úgy gondolják, hogy persze van abban valami igazság, amit mi hiszünk, de ehhez hozzá kutyulják a maguk zűrzavaros hitvilágát. És azt gondolom, hogy ezt a történetet ma ezt teszi különösképpen is aktuálissá számunkra. Mert ma azok között, akik magukat hívőnek mondják, egy csomó olyan ember van, aki mindjárt mondja azt is, hogy én úgy hiszem, meg azt mondja, hogy szerintem. És ez mindig tiszta jele annak, hogy az ember kutyulgatja a dolgokat. Az igaz keresztény mindig azt mondja, hogy a Biblia szerint, Isten szerint, mert tőle eredeztetem a hitemet, a felfogásomat. A kutyult hitű ember mindig azt mondja, hogy szerintem. Én is találkozok ezzel, mindig meg is lepődök. Na, nem azon, hogy velem szemben történik ez, de mégiscsak Isten gyermekeként lelkész vagyok, ismernem kell a Bibliát. Újból meg újból találkozok olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy tiszteletes úr, nem úgy van az. Mindig az jut eszembe, hogy amikor az orvoshoz bemegyünk, és azt mondja, hogy vegyünk be 3 szem kalmopirint, akkor azt mondjuk neki, hogy nem úgy van az, doktor úr. Persze tudjuk, hogy vannak ilyen emberek, akik azt mondják, hogy nem úgy van az. Jó lesz nekem a C-vitamin is. Testvérek, Isten gyermekeiként egy olyan közegbe élünk, ahol nagyon sokan vannak körülöttünk, akik úgy gondolják, hogy hát szerintük. Szerintük van egy igazság. Ne tartozunk ezek közé, ha igaz hitben járunk, akkor Isten szerinti a mi hitünk, Isten szerinti a mi gondolkozásunk, és ha keressük és kutatjuk, hogy hol kell nekünk az igazságról bizonyságot tenni, akkor elsősorban lássuk meg azokat, akik a Krisztus szerinti igazságokat még nem ismerik és nem hiszik. Azt mondja Jézus, menjetek el közéjük, tegyétek tanítvánnyá ezeket a népeket. Jézus nem elmegy mellettük, nem fordítja oda a fejét, hanem oda megy, szóba áll velük, és hirdeti nekik az igazságot. Adjon Isten nekünk erre szívet, lelket, és legfőképpen azzal a házi feladattal bocsájtom most el a testvéreket az otthonainkba, hogy döntsük el azt, hogy mi valóban igaznak tartjuk azt, amit hiszünk, úgy, ahogy az Isten kijelentette, vagy netalántán mi magunk is samáriaiak vagyunk. Akik bizonyos dolgokat elfogadunk, más dolgokról meg úgy gondoljuk, jó lesz ez úgy, ahogy nekem tetszik. Akik az igaz hitben járnak, vegyék komolyan, dolgunk és feladatunk van tanítvánnyá tenni, az igazságot felfedni mindazok előtt, akik ezt nem ismerik. Segítsen ebben az Úr, és látni fogjuk a következő alkalmakon, hogy hogyan tette ezt Jézus Krisztus. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva egy énekverset énekeljünk, mielőtt imádkozunk a 445. dicséretünknek az első versét, a 445. dicséretünk első verse így kezdődik, szólsz hozzám, Istenem. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan hihetetlen, hogy Te méltónak és alkalmasnak is látsz bennünket arra, hogy másokat Te hozzád vezessünk. De tudjuk, hogy azért látsz ilyennek, mert ilyenné tudsz bennünket tenni. És mi ezért is jövünk Te hozzád, hogy tégy alkalmassá bennünket, hogy azt a küldetést, amit nekünk adtál, be tudjuk tölteni. Kérünk téged arra, hogy munkáld ki szívünkben azt a mély meggyőződést, ami ennek az alapja, hogy az az igazság, amit tőled vettünk, és amit tőled kaptunk. Munkáld bennünk, Urunk, azokat az érzéseket, amelyek helyes és jó érzések, és kedved szerint való érzések, hogy tudnélik fájjon nekünk az, ha valaki a környezetünkben nem ismeri ezt az igazságot, ha nem ismeri az élet ösvényét, amely az örökké életbe visz. Segíts bennünket, Úrunk, és add a szívünkbe azt a szeretetet, hogy készek legyünk mások felé tolmácsolni mindazt, amit hiszünk és megértettünk. Adjál erre nekünk bátorságot. És miközben mindezt kérjük magunkra nézve, megköszönjük neked mindazokat, akik nekünk is meghirdették az evangéliumot. Köszönjük azokat, akik eljöttek hozzánk, és fáradoztak azon, hogy mi tanítványaiddá legyünk. Köszönjük az ő szívüket, szeretetüket, szolgálatukat, az ő példaadásukat. Kérünk, hogy formáld úgy a mi életünket, egyen-egyenként, és a mi gyülekezeti életünket is, hogy ebben a küldetésünkben el tudjunk járni a te parancsodnak megfelelő módon. Köszönjük, hogy tanítottál és tanítasz bennünket erre, Jézus Krisztus. Miközben ezt tesszük, kérünk, adjál nekünk vigasztalódást, és fogadd a mi hálánkat mindazokért, akikkel úton vagyunk és úton lehettünk a te szolgálatodban. Áld meg a mi gyászoló testvéreinket, töröld le szemükről a könnyet, és könyörüljél meg rajtunk, hogy ne csak a feladatunkat lássuk, hanem abban is bizonyosak legyünk, hogy te szereted a tieidet, sőt üdvözíteni is fogod mindazokat, akik az igaz hitben élnek. Így tekintünk te rád, és így kérünk erőt tőled a mára meg a holnapra. Légy és maradj mindnyájunkkal. Amen.